Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas bemutató a Kolibri Színházban május 4-én. Az a címe, hogy Urbán legendák, és hát többek közt azért is izgalmas ez a darab, mert nem a színházban játszódik. De hogy pontosan mi is történik itt, arról Tasnádi István íróval fogok beszélgetni, aki itt is van a vonalban. Szia!
Szervusz!
Igen, így azt mondtam, hogy író, és gondoltam, hogy úristen, hogy hány jelzőt lehetne még ezzelé rakni veled kapcsolatban, hogy forgatókönyvíró, szépíró, drámaíró, vezetőíró, ugye nagyon sok mindent. Az kétségtelen, hogyha most azért így beszkennelném ma a magyarországi színházakat, akkor szerintem találnék ilyen 20-25 színházat, ami éppen aktuálisan a te darabodat játsza, nem?
Annyit sajnos nem, de...
biztos.
Hogy épp most biztos azért mondjuk 6-7 játszani.
Aha. Jó, de akkor találnék mondjuk 10-15 filmet, amit éppen adnak a mozik, vagy inkább a tévék mondjuk, vagy akár streaming szolgáltatók, igen, amiknek te írtad a forgatókönyvét, vagy vezetőíró voltál. És igen, hát az, hogy hogy bírod ezt a mennyiséget, vagy hogy bírod, nem tudom, talán Karinti volt, aki ennyire produktív volt annak idején. Na jó, az egy külön történet, de az biztos, hogy most már egyre inkább, ahogy mondtam, ezt a vezetőíróságot egyfajta ilyen supervisora is vagy sokfajta dolog, vagy irodalmi műnek, és ilyen volt a Budapest nagyregény is, hogy én ezt jól mondom, most ez a supervisor, ez egy ilyen hülye kifejezés, de hát szerkesztő, meg nem tudom, tehát lehet erre analógiákat találni, és akkor ugye a Budapest nagyregényben minden egyes budapesti kerülethez fűződik egy novella, és akkor ti Terézvárost választottátok, hiszen a Kolibri Színház Terézvárosban van, és akkor egy Fehér Renátó írásmű volt az alapja ennek a történetnek, hogyha én ezt így dióhéjba jól próbáltam artikulálni.
Igen. Igen, teljesen pontosan.
Hogyan lesz egy ilyen novellából, vagy egy ilyen történetből színdarab?
Hát kalandos útja van neki, ugye pont azért, mert én a nagyregény ben dramaturgként vettem részt, vagy szerkesztőként, és akkor már egy közben láttam, hogy hogy formálódnak a szövegek. Ezzel párhuzamosan tudtam Vidovszky György tervéről, hogy valami helyspecifikus előadást tervez a Kolibriben, ami nem a színháztérben valósul meg, hanem lehetőleg valami utcán, vagy közösségi terekben.
Bocsát, annyit elárulhatunk, hogy ti már azért nagyon régóta dolgoztok együtt, nem ez az első darabotok.
Nem. Talán nem, hát régóta, vagy 15 éve, még a Bárkában kezdtük.
Igen.
És az első három ott volt, és aztán jó 10 év a Kolibriben dolgozunk együtt, ott is már ez a talán a negyedik közös munkánk.
Na igen, tehát, bocs, belevágtam.
Nem, ennyi, és akkor valahogy a dolog, ezt megkérdezte a Gyuri, hogy és milyen a hatodik kerület, az hogy alakul, és akkor elmeséltem, hogy mi a szöveg, akkor még nem volt végleges, és tulajdonképpen így adta magát, hogy hát akkor természetes, hogy akkor ezt kell csinálni, izgalmas lett a szöveg. Nem egy történetet mondani, ez nagyon fontos. Uh-huh. Fehér Renátó szövegenkem egy ilyen tudatfolyam szöveg, ami rengeteg keresztutalást tartalmaz, mint a többi fejezetre, ugye ami más kerületekről szól, meg egyébként is nagy ilyen helytörténeti tudást mozgat, és tulajdonképpen erre kapcsolódtam rá, egy-két motívumra, amit ő említ, például, hogy a legenda szerint Kurt Cobain a koncert után, amit itt a 90-es évek elején volt a Pecsában, akkor még volt ilyen, hogy ugye Petőfi csarnok, és akkor ott volt egy előzenekar egyébként. Ugye
a Nirvana?
A Nirvana, még igen.
Micsoda történet?
Pár száz ember lézengett ott, és akkor utána a legenda szerint lement a West Endbe, ugye, ami akkor ilyen kifőzde bazársor volt a mai West Endnek a helyén, a West End udvar, ahol hát én még gyakran megfordultam ott, ugye hajnalban hazafelé buszozva az éjszakai járattal, ott lehetett meleg szendvicset enni, mert az nyitva volt ilyen nappal. Az egy ilyen kultikus hely volt, és állítólag ott a koncert után oda ment Kurt Cobain, és kért egy ilyen piros aranyos meleg szendvicset. És ez Renátónál is ott van.
És aztán azt mondta, hogy smells like a teen spirit. Na jó.
Körülbelül. Igen. Azt nem tudjuk, de hogy ez annyira jó, hogy azért is Urbán legendák a címe, ugye, mert több ilyen legenda is szóba kerül, ahogy megyünk a nézőkkel, mi a Kolibri színháztól indul az előadás tulajdonképpen, és különböző közterekben, illetve bérelt terekben alakul a történet, és vannak kis jelenetek, és mi végig egy fülhallgatóval hallgatjuk végig a előre felvett szövegeket, a riff szövegeket, magából a novellából is részleteket, illetve a színészeket, akik ugye fel vannak mikroportozva, és az élő hangot is ott élőben keverik. Tehát egy nagyon izgalmas, technikailag is nagyon izgalmas és újszerű előadásforma ez. És tulajdonképpen egy történetet végigjárunk, hogy a tartozás az az alcíme a darabnak, tehát egy tartozás behajtására kísérjük el a két főszereplőt, az apát és a fiát. És a West End előtt végzünk.
Aha. Most, mint színházi szakember kérdezlek, hogy vajon mitől van az, hogy az ilyen jellegű előadások egyre népszerűbbek a világban? Erről Vidovszky Gyurival is beszélgettünk, hogy van is ezeknek valami fajta szervezete vagy szövetsége, meg a Kolibri is maga szokta ezeket gyűjteni ilyen fesztivál formában. Szóval, hogy van ez a dolog, azt tudjuk, hogy a tavalyi év legnépszerűbb vagy legfontosabb szava a Webster Dictionary szerint az az authentic volt, tehát nem véletlenül ugye, ahogy a mesterséges intelligenciával fenyegetőzik a világ, meg egyre inkább fenyegetve érezzük magunkat, egyre inkább ezek az igazi dolgok a fontosak. De ugye a színháznál, tehát hogy kell-e annál a színháznál, amikor én beülök és látok valamit tőlem pár méterre, egy még igazibb dolog. Szóval, hogy ki kell-e mennünk ezzel az utcára, és tulajdonképpen szinte egy ilyen dokumentumfilmbe kell, hogy érezzük magunkat. Szükség van-e még erre?
Hát én azt gondolom, hogy igen, nyilván amellett, hogy megtartjuk a hagyományos formákat, és vannak kőszínházi terek, meg kicsit izgalmasabb terek, de mégiscsak egy hagyományos néző játszó viszonyt megtart. Viszont tere van a kísérletezésnek, azért ez még mindig csak egy kísérleti fázisban van, és igazából a palettához egy új szín. Nagyon, nagyon kell egyébként, én a Covid alatt éreztem azt picit, hogy maga a város olyan, mint egy díszlet.
Akkor így. Igen.
Így valahogy kiürült, meg ugye már nem is emlékszünk nagyon, de tényleg ilyen kijárási tilalom volt, és ilyen rémes dolgok, meg hogy 1 kilométerre nem hagyhatjuk el a lakóhelyet, és akkor tényleg voltak olyan szakaszok, amikor egyébként nyüzsgő város teljesen kihalt volt, és akkor éreztem úgy, mint amikor forgatáson vagyunk, és vége a napnak, és még ide díszletbe, még úgy bemegyek valami cuccomért, és ott olyan, mintha ez egy valódi élettér lenne, de valójában papírmasé az egész, és ilyen volt maga a város. És picit, ez az érzés azóta se engedett el teljesen engem, és nagyon érdekes most ezt lépni, hogy valahogy ezt használjuk most ebben a játékban is, és hogy tényleg összeolvad a valóság valahogy a fikcióval, és tulajdonképpen zavarba ejtő módon, és erről mi nem is tudunk szerintem eleget, bár lehet, hogy már ennek is könyvtárnyi irodalma van jobb helyeken, de én ezt nem ismerem, tehát hogy olvad össze, és hogy van ennek az izgalma, hogy valahogy amit úgy életnek gondolunk, az fikció, de akkor valójában gondolkozunk, hogy más területen nincs így, hogy valójában ez is egy nagy
igen,
játék.
Igen, ki álmodja a lepkét, és ki, hogy is van ez, igen.
Hát ez nagyon erősen igen. Van. Például most próbán volt egy olyan, csak egy kis anekdóta, hogy van egy hajléktalan szereplő, aki ott a Volt Szikra mozi előtt van, egy hentes ott.
Igen,
ott
igen, kérget, igen.
Ez a mi színészünk, és akkor az egyik próbán, most már kint próbálnak terepen, tehát eddig kijöttünk a próbateremből, és akkor van neki egy szövege, hogy olyan, mintha azt megírom, hogy ő megzavarja tulajdonképpen ezt az audiósétát, és elkezd faggatózni, hogy mi ez a színház. Ez nem színház, a színház az egy rendes hely, az ott van a játékszín, a színház, ez nem színház. És a próbán előkészítettek során odajött egy igazi hajléktalan, és megkérdezte a játszó hajléktalanunkat, hogy mi ez. És mondta, hogy színház. De nem színház, a színház az ott. És elkezdte mondani a darab szöveget. Tehát tulajdonképpen hátborzongató volt. És mondta a végén, amit a mi hajléktalan, és figyeljetek, dobjatok majd 200-assal, bemennék ki dahentesen. Ennyi valami, és sercét meg egy kis kolbász vége. Szóval dermesztő volt, hogy konkrétan megcsinálta a jelenetet az az ember, aki belecsöppent, és még föl se fogta, hogy ez egy tényleg egy színház. Tehát, hogy tényleg zavarba ejtő dolgokat hoz létre. Tehát soha nem tudjuk, és még nem csináltuk, hogy ez milyen lesz, amikor ott vannak a nézőink is, az élet, a városnak az élete megy tovább, de mi kis zárványként vonulunk és csinálunk fiktív szituációkat, hogy bevonódik-e a város, hat-e a város rá, ilyen módon. Tehát valószínűleg soha nem lesz kétszer ugyanaz, és egyforma ez a valami, amit mi előadásként szánunk megmutatni.
Hú, hát azért nagyon izgalmas terület ez, amire ti, hát nem is az, hogy tévedtek, tudatosan mentek, meg valahogy erre megy a világ is, hiszen ti is, hogyha jól tudom, használtok AR-t, ami az Augmented Reality, igen, tehát hogy nem egészen virtual, hanem a meglévő hát tájra dob rá egy ilyen extra layert, hogy ilyen bonyolultan fogalmazza meg, de igen, a lényeg az, hogy ugye a játékok világa, és most a játékok alatt a számítógépes játékok, hát világokat értem, ugye szintén valahogy erre megy, hogy ezt kivinni a valós életbe, és nagyon sok filmben látunk arra példát, vagy filmben mesélnek arról, hogy valóban összekeverjük ugye a virtuális valóságot a valós valósággal, és aztán a végén már nem tudjuk, hogy melyik melyik, de hogy ez ugye nagyon új utakat vagy kapukat nyit a színház előtt is, hiszen azért csak ez az apróság, hogy élőben keverjük, ott mennek a színészek, mindenki élőben hallgatja, és a fölvett szöveg, még ez a látszólag technikailag tök egyszerű dolog se ment volna, akár 2-3 évvel ezelőtt se ennyire simán. Most nyilván nem akarok részletekbe belemenni, de hogyha ezt így tovább gondoljuk, akkor elképesztő lehetőségek vannak, és nyilván abban igazad van, hogy a színház, az a színház soha nem fog kijönni a négy fal közül, de meg tud valósulni valami egészen új dolog, ami biztos, hogy élményszerű, biztos, hogy benne vagyok, biztos, hogy játék egy kicsit a szónak abban az értelmében, hogy a számítógépes játékok azok, és biztos, hogy élmény olyan értelemben, ahogy a színház is az.
Igen. Voltunk mi Vidovszkival, amikor erre készültünk, mert ez egy programban, egy ilyen nemzetközi programban is készül, ez a HOPE nevű program, kifejezetten ilyen augmented reality, meg a mesterséges intelligencia használata a színházban, ez ilyen kísérleti fázisban levő dolog, és akkor megnéztük, hogy ki hol tart ebbe. És azért azt tapasztaltuk, hogy itt tényleg a játék szinten van a dolog, most a színház ős értelmében azért ez még távol áll tőle, tehát igazából nem tudja kiváltani a színezet, és én ennek örülök, persze, is, mert persze, picit aggódtam, hogy hát akkor mi lesz itt. Nem tudja, és mi is úgy használjuk itt, hogy mindig az élő színésszel levő kapcsolatban. Tehát, hogy soha nincs olyan, hogy önmagában egy kis projekció, vagy show, vagy valami mapping. Nem, hanem a történetünkben adott ponton mondjuk, eddig élő szereplővel találkozik, és egyszer csak már akihez beszél, el kell vennünk a telefonunkat, hogy lássuk azt is, akihez beszél. De ugyanúgy a szituációhoz értjük, hiszen előzménye van, stb. Tehát, hogy így tud ez színház lenni. Nem önmagában. Önmagában csak egy vásári mutatvány, mint 100-120 éve maga a film volt. Ez még nagyon gyerekcipőben jár. Tehát magyarán mi igazából csak eszközként akarjuk ezt használni, egy hagyományos értelmezett színházi előadáshoz. Olyannyira hagyományos, hogy direkt beleraktunk például egy Vitéz László jelenetet is, tehát Kesztyűs Bábbal.
Hát de muszáj is, hiszen a Kolibri színészek, ők ugye báb színészek is, tehát nyilván azért ez adta magát valahol.
Hát van köztük báb színész is, de hogy ennyire az ősiségét a színházi kultúrának ütköztessük ezzel a legújabb változatából, ami már eszelősen technikai, de lesz benne ez is, az is, és tulajdonképpen, hogy haladunk előre a történetben, és újabb helyszínek, ezeknek a különböző tehát ilyen crossover műfajként, ezeknek a vegyítését próbáljuk, hogy milyen módon a legjobb használni.
Nagyon izgalmas, ugye május 4 a bemutató, de utána még néhány alkalommal lehet ezt látni, sőt azt hiszem, hogy minden nap két előadás is van, hát nyilván itt az időjárás meg egyéb dolgok közbeszólhatnak, minden esetre szerintem igyekezzen, aki meg akarja nézni. Azt akartam még kérdezni, hogy ugye az eredeti szerzőt, Fehér Renátót mennyire vontátok be, vagy nyilván nincs erre feltétlenül szükség, csak valahogy az ember azt gondolná, hogy valahogy ott tartjátok a produkció körül, nem tudom, hogy van ez.
Hát igazából nem kellett, mert nem dramatizáltam az ő szövegét, tehát részletek hangzanak el belőle, míg átmegyünk egyik helyszínről a másikra. Tehát ebből a szempontból is egy rendhagyó dolog, és nehéz is ezt a hagyományos fogalmakkal leírni, mert nem színpadra alkalmazta, nem adaptált, nem alapján, semmit. Tehát van egy darab, amit amit írtam, aminek a úgymond szüneteiben elhangoznak Renátó szövegei, és mivel ugyanazok a témák, tehát a tárgy az ugyanaz, mondjuk a város és körül, konkrétan a nyugati és a környéke, ezért összeérnek pontok, de ezek valójában gondolati, hogy mondjam, párhuzamosságok és összeérnek, tehát az ő prózai szövege prózai szövegnek van hagyva, és inzertezve tulajdonképpen a drámai szövegbe.
Világos, világos. Egy másik dolgot meg akartam még tőled kérdezni, ugyanis múltkor Gimesi Dórával beszélgettünk, és hát természetesen szóba került az Időfutár, ami igen, hát egy elképesztő, nem tudom, saga, opusz sorozat nevezzük, aminek nevezzük, de rettenetesen nagy sikere volt hát a rádiójátéknak és a könyvnek is, és aztán egyszer csak elvágták, mint ahogy a dolgokat el szokták vágni, de a Dóri azt mesélte, hogy valahogy finoman utalt rá, hogy esetleg van valami olyan halovány reménysugár, hogy ez a dolog, ez folytatódik valamilyen formában. Nem tudom, hogy te tudsz erről valamit, nyilván tudsz.
Hát olyan formában, hogy eddig csináltuk, hogy közösen írunk regényeket, ugye, ahogy itt az utolsó 7.-8. kötetnél ez így volt, ilyen már nem lesz. Ahogy most látom, aztán az élet mindig hoz meglepetéseket, hanem most abban maradtunk, hogy spin-offok készülnek, tehát ilyen egyik mellékszereplővel egy ilyen oldalirányú történet, és azt önállóan jegyzi az adott szerző, aki Időfutár szerző volt. Egy ilyen született már meg Vészics Andréától, a Boszorkány sziget, ami egyik karakter, ugye Teklával alakul
igen,
egy történet,
igen,
egy ilyen időutazós történet, meg Móra Ferenccel. Dóri is tervez, Viki is tervez egy ilyet, mind-mind külön-külön készítik elő a Boszorkány konyhájukban. Nagyobb rálátásom nincs a dologra, de ilyen szinten terben van, hogy valami folytassuk.
Hát, tudod, ahogy szokták mondani, hogy igény az lenne rá, de...
Igen.
Jól van István, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, tehát Urbán legendák a Kolibriben, a Tartozás az alcíme, és május 4-én szombaton lesz a premier, és ha jól tudom, igen, május 5-én, aztán 15-én is lesz előadás, és minden nap két előadás lesz, úgyhogy akit érdekel, az siessen, mert hát ki tudja,
az hogy... iparkodjon, mert 25 néző lesz. Valahogy most úgy számolunk, hogy egy-egy ilyen sétán 25-en tudnak elkísérni minket, úgyhogy még nem okozunk nagy fennakadást a Terészkörúton.
Úgyhogy... Világos, mert esetleg politikai demonstrációnak nézik,
hát
hogyha többen mentek. Igen. Jól van. Hát nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok nektek. Én mindenképpen
köszönjük
menni
szépen
fogok, és attól hajrá, hát nyilván lesznek még ilyen jellegű színházi kísérletek, és aztán ki tudja, hogy hova fut ez.
Azt gondolom, igen. Igen. Jó, köszönjük szépen.
Tasnádi Istvánnak nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
Szervusz.